reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Ács Dániel, a 444 újságírója. Jó, hogy itt vagy.
Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
Milyen érzés Gyurcsány Ferenc ellenfelének lenni?
Tehát én úgy érzem, hogy elég régóta meg kellett, hogy barátkozzak ezzel a szerepkörrel, de valóban a nyilvánosság előtt ez csak most lett ennyire letisztázva.
És milyen érzés az, hogy nem csak Gyurcsány Ferenc ellenfelei vagytok, hanem gyakorlatilag az összes politikai oldalnak most már lassan az ellenfelei vagytok, mert minden oldalról jönnek támadások.
Hát itt most Új Péternek kéne ülnie, mert hogy végig is ő a főszerkesztő, vagy valamelyik szerkesztőnek, én tényleg csak egy egyszerű rabszolga vagyok a 444-nél, de hát azt gondolom, hogy ez a normális. Én ilyen konzervatív sajtófelfogásban hiszek. Tavaly Tusványosan jött oda hozzám a és azelőtt is, de a tavaly oda jött hozzám az LMP sajtos, hogy soha nem jártok a sajtótájékoztatóinkra, és nem szerettek minket, mondta az LMP sajtó. Egy évvel korábban a Varga Mihálytól próbáltam szintén Tusványosan interjút kérni, és mondta, hogyha két olyan cikket tudok mutatni, amiben jó pozitív színben tüntetem föl, akkor szívesen ad interjút. És hát mindenkinek próbálom elmagyarázni, hogy nem ez a feladatunk, hogy szeressük az LMP-t, tehát nem ez a feladatunk, hogy szeressen minket Gyurcsány Ferenc, nem az a feladatunk, hogy jókat írjunk Varga Mihályról, és ő akkor adjon interjút. Van egy teljesen eltorzult média felfogás, azt hiszem, a magyar politikában, és ez az ellenzékre ugyanúgy érvényes. De hát itt bent gondolkoztunk, hogy mi lehetett a most aktuálisan a Gyurcsány Ferenc, hát hogy mondjam, ilyen hadüzenetének, vagy hogy fektessük le, hogy mostantól a 444 a politikai ellenfelünk, tehát hogy mitől van, és azt gondolom, hogy azért ez nem. Tehát ez inkább a jelenlegi válságnak tudható be, hogy most a 444-et szemelte ki. Egy közös ellenségkép mindenképp az hasznos, az összetudja rázni a tábort, erre gondolok.
Na ugye videóztak szóval a Nyugati Fénynek, nagyon könnyű dolga lesz a megfelelő fotókat kivágni, igen, hogyha ez szükséges lenne. De mit gondolsz arról, hogy és nem csak a 444-et, hanem hogy az általában a független sajtót úgy tűnik most meg akarják találni a politikusok, még a most éppen sikerre halmozó Magyar Péter is, meg a kevésbé sikeres baloldali ellenzék is, hogy azért van ez, mert erőteljesen a híveknek ezt úgy el lehet mondani, hogy igen, vagy miért? Tehát, hogy nagyon furcsa olyantól ezt hallani, aki egyébként a sajtószabadságnak, a szabad sajtónak, mint minden ellenzéki politikus nyilván a Orbán rendszerben a nagy hírvívője volt mindig is. Legalábbis szavakban.
Hát igen, nehéz ezt megfejteni, hogy mi van e mögött. Nyilván van egy 14 éves szocializáció, hogy mégis le lehet rendezni a sajtó problémákat, hogyha az ember sok energiát belefektet. Lásd Rogán Antal, Kesma, stb. Tehát, hogy végül is ott rendbe lett rakva egy a Fidesz számára nehéz médiahelyzet, és szerintem ebből mindig tanulnak az ellenzéki pártok is, de hát azért nekem vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a Gyurcsány Ferenc és a DK elkötelezett híve lenne az európai értelemben, mert sajtószabadságnak az előbb említett Nyugati Fény, ami mégiscsak egy DK által fenntartott lap, az jól reprezentálja, hogy milyen lehetne a magyar média vagy közmédia, hogyha Gyurcsány Ferencék lennének hatalmon. Azért a Nyugati Fény alapvetően gúnyolódásra, a politikai ellenfelek kicsinálására, a érdekből, vagy hogy mondjam, politikai haszonszerzésből való hazudozásra építi a munkásságát. Szóval nem biztos, hogy Gyurcsány Ferencnek a 444-el kéne körben foglalkoznia, hanem, és most akkor itt a DKTV-t még nem említettük, mint média felfogást, koncepciót.
Szerinted most pont erről beszélsz te is, hogy miért alakulhatott ki ez az elvárás a politikusok részéről, hiszen ugye te is mondtad, hogy tanulhattak amúgy az ellenzékiek a kormánypártnak ebből az elvárásából, hogy tolni kell a szekeret, és hát van ugye ez a, amit ma már így említettem, aszimmetrikus rendszer, hogy van egy oldalon egy giganagy propaganda gépezet, és akkor a másik oldalon meg azt várhatják a pár megmaradt független sajtóképviselőtől a ellenzékiek, hogy akkor ott is legyen egy ilyen, hogy toljuk akkor a másik igen. szekerét. Hogy te már azért elég régóta vagy a szakmában, hogy érzel egy ilyet, hogy esetleg ebben van egy ilyen drasztikus elmozdulás az elmúlt 14 év alatt, hogy egyre inkább van egy ilyen elvárás, hogy ahogy ott egyre erősebbek, igen. egyre több minden tartozik igen. oda, hogy akkor itt ezen az oldalon meg legyen egy független helyett egy kicsit ilyen pártolóbb és támogatóbb és előmozdítóbb újságírás.
Fú, nagyon sokat változott ugye a média az elmúlt 14 évben, és nem csak a kormányzati média átalakításoknak köszönhetően, hanem teljesen felborult az a viszony, ami a politikusok és a média között volt, és ez nagyban köszönhető annak, hogy egy, hogy a politika rájött, hogy tud saját médiát csinálni, ezért nincsen szüksége tulajdonképpen arra, hogy felületet szerezzen különböző orgánumokban, ahol ugye kellemetlen kérdéseket kaphat, előnytelen fotókat készíthetnek róla, minek elkészítik a saját oldalaikat, elkészítik akár a saját újságaikat, de a saját Facebook oldalukon.
Ez online sajtótájékoztató műfaja, az egy csodálatos dolog.
Így van, például ahol nem lehet kérdezni, de azt Facebookon meg a YouTube-on lehet közvetíteni. Tehát, hogy a, hogy mondjam, itt nem akarok átcsúszni Schiffer Andrásba, de a Big Tech, vagy hogy mondjam, a Google-től kezdve a Facebookon át sokat segített ezeknek a politikusoknak, hogy ne kelljen kellemetlen kérdésekkel szembesülniük, ne kelljen számot adniuk azoknak az olvasóknak, akik különböző független médiumokból akarják megtudni, hogy hogy néz ki ez a világ, meg hogy működik ez az ország. És hát volt egy ilyen, hát hogy mondjam, egymásra utaltsága, a sajtó az be akart számolni arra, hogy mit tesz a politikai, kulturális, gazdasági hatalom, és volt a kulturális, politikai hatalom, aminek meg szüksége volt a médiára, hogy el tudja juttatni az üzeneteit az embereknek. És ez hogy mondjam, ez a szimbiózis, vagy ez az együttműködés, ami a demokráciának egy fontos alapja, meg a tájékoztatásnak, meg a nyilvánosságnak egy egészséges működés, vagy egészségesebb működését adja, ez teljesen felborult. Gyurcsány Ferenc nem ad interjút a 444-nek évek óta. Tehát, hogy ez nem egy mostani történet, hanem hogyha megnézitek, a Rényi Pál Dániel kollégám rendszeresen küldött neki interjúkéréseket, nincs szükség erre, leül a Facebookja elé, és elmagyarázza a média helyzetet, elmagyarázza, hogy nekünk hol kéne állnunk a jelenlegi nyilvánosságban, meg a jelenlegi politikai helyzetben, de nem ül le velünk, és nem válaszol a kérdéseinkre.
Azért érdekes, amit mondasz, mert én is nagyon sokat gondolkozok azon, hogy ugye mi értelme van beszámolni arról, amit egy politikus kirakott a Facebookra, és egyébként az ő követői ezt már látták, és hogy egy újságíró mit kezd ezzel a helyzettel, mert akkor nyilván sokat ott kérdezni nem tudunk, de ha ő esetleg nem mond igazat, akkor nekünk azzal nyilván van több dolgunk annál, mint hogy beszámoljunk arról, hogy ő azt mondta, hogy kék az ég, miközben kinézel, és látod, hogy felhős, hogy azért vannak kétségeim azzal, hogy tudtunk azzal a helyzettel mit kezdeni, vagy tudjuk azt jól kezelni, hogy valóban nincsen úgy már szükség ránk, és hogyha ő el tudja juttatni a saját üzenetét, mondókáját az ő szavazójának, az ő követőjének, akkor könnyen érezheti az ő szavazója, követője is, hogy hát ő készen van, ő tudja, hogy mit mondott a ő politikusa, és miért lenne kíváncsi arra, hogy a nem tudom, 444 szerint ez nem is igaz.
Igen, tulajdonképpen így van, így aztán el kell menni Londonba, és megpróbálni egy parkban elkapni Rogán Antalt, és akkor 10 év után ki lehet csikarni egy interjút, hogyha nagyon sarokba van szorítva, de ez nyilván egy kicsit nehezebb, mint hogyha maga a propaganda miniszternél tartani egy sajtótájékoztatót, ahol kérdezni is lehet, vagy hát a ország legnagyobb hatalommal rendelkező politikusa, hogyha már a mi pénzünk kell, a mi ügyeinkkel, a mi életünkkel gazdálkodik, akkor számon lehessen kérni. Nem lehet. A politikát számon kérni, se az ellenzéket, se a hatalmon lévőket, és sokkal több utánajárás, sokkal több, nincsenek, az intézményes keretei nincsenek megalkotva. Ennek ugye ez a kormányinfó lenne egyedül, amit szintén nem sikerült, azt hiszem, még a magyar sajtónak egységesen megoldania, hogy ott valóban meg lehessen tudni dolgokat. Azt még ki kéne találni, mert az egyelőre úgy tűnik, mintha sokkal inkább szolgálná a hatalmat, mint a hatalom kontrollját.
Kormányinforról mindenképpen beszéljünk még, csak még haladnék tovább ezen a van-e értelme vonalon, mert igen, van ugye a klasszikus példa, az szerintem az egy ilyen nagyon fontos mérföldkő volt annak a felismerésében, hogy mi itt pampoghatunk újságíróként, és nem érjük el azt, amit egy negyedik hatalmi ágtól elvárhatnánk, hogy amikor 2014-ben az Átlátszó és Oroszi Babették megírták az Eliosz ügyet, az pont épp a választások elé esett, és ez egy nagyon kézzelfogható, az végre tényleg az első olyan botrány volt, ahol nem azt írtuk meg, hogy röpködnek a milliárdok, meg felépült ez, meg felépült az, igen, és mekkora gigaberuházás, hanem hát nincs világítás a sötétben, és közben mekkora a pénzek mentek rá, és ugye semmilyen hatása nem volt, ugyanúgy meglett a kétharmad, és azóta szerintem mindig felmerül minden egyes ügynél tényfeltáró, oknyomozó riport után, hogy miért csináljuk még mindig, miben reménykedünk, mikor lesz ebben változás? Tehát mit gondolsz a mi szerepünkről?
Szóval, hogy a korrupcióra immunis lett a magyar társadalom, vagy a korrupció... Ebben azért nem vagyok egyébként biztos. Tehát különböző történeteket látok. Én a mikrokörnyezetemben kezdtem el évekkel ezelőtt dolgozni Ferencvárosban, hogy tisztább legyen ott a közélet, és amikor azt láttam, hogy ezt valamilyen politikus hajlandó politikai síkra vinni, tehát van politikai erő, ami ezt fel tudja ezt az információt használni, akkor azután egyébként politikai változást is el tud érni. És én ezt azért több helyen látom. Zuglóban is látom, hogy vannak következménye a korrupciós ügyeknek, Ferencvárosban is láttam. A 12. kerületben Pokorni Zoltánnál, ami nem a legkorruptabb helye Magyarországnak, mi közben valószínűleg itt Kovács Gergő hosszan tudna arról beszélni, hogy szóval, hogyha van ennek a... Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy feltárjunk és bemutassunk dolgokat. Ha ezzel mit kezd a választópolgár, mit kezd a politikus, lesz ebből tüntetés, aláírásgyűjtés, molotov koktél, akármi, ez nem a mi feladatunk, tehát nem nekünk kell megszerveznünk sem a tüntetést, sem ennek a politikai síkra vitelét ennek az ügynek. Szóval én itt megint nem a sajtót látom gyengének, ebből a szempontból, hogy nem jól meséljük el ezeket a történeteket, ezeket a korrupciós ügyeket, hanem hogy egyszerűen nem tud vele a politika mit kezdeni. Nem tud hogy megint magunk felé hajoljon a kezem egy 27 milliárdos jakt történetével tavaly nyárról mit kezdeni a politika, miközben hát annak az egésznek az szimbolikusan mutatja be, hogy egy gazdasági válság közepén lévő ország elitje mennyire
hát szabadon... abban minden benne volt a sztoriban, igen. Igen. Hell kávéstól minden estől, igen.
Igen, és a rajta utazó feleségestől, aki most már sikeres médiavállalkozó, és több profitja van egyedül, mint a Klubrádiónak és a 444-nek együttvéve. Sokkal.
Na majd összeszedjük magunkat. Beszéljünk majd következményekről, vagy arról, hogy esetleg kinek nem érdeke, hogy kezdjen ezekkel valamit, de nagyon picit még ezt a kormányinfó kérdést feszegessük, mert amikor Gyurcsány Ferenc mondjuk azt mondja, hogy a független sajtó legitimálja itt a kormányt, mert úgy tesz, mintha ez nem egy önkényuralmi rendszer lenne, akkor egyrészt persze megharagszom, mert nem én szoktam elindulni minden létező választáson, hanem ő. Ezzel szemben viszont például, amikor oda megyünk a kormányinfóra, és ott ülünk azok mellett, a elvileg kollégáink mellett, akiknek ott valami egészen másfajta tevékenységet kell folytatniuk, és amikor a miniszter már harmadszorra hazudik, vagy nem válaszol, akkor valahogy nincs meg az eszközünk arra, hogy azt mondjuk, hogy tényleg miniszter úr, ne szórakozzunk már egymással, hát tudjuk, hogy miért vannak azok a plakátok, akkor én is azt érzem, hogy igen, tehát eljátszottuk, hogy mi ott újságírók vagyunk, ő egy miniszter, mi kérdezzünk, ő valamit válaszol annak, meg a világon semmi következménye nincsen, de meg lehet mutatni, persze, a kormány tájékoztatta az embereket, meg a sajtót, ahogy kell.
Igen. Egészen szuper trükköket vetnek be, amikor összeállítják a kormányinfónak a menetrendjét. Az egyik ilyen például, hogy láthatóan kiadnak kérdéseket, amiket különböző orgánumoknak fel kell tenniük. Ezt onnan lehet látni, hogy amikor felteszik a kérdést, egy teljesen váratlanul jön egy kérdés, hogy igaz-e, hogy fejlesztés érkezik, nem tudom hova. Igen, nagyon jó, köszönöm a kérdést, és Gulyás Gergely elkezd felolvasni egy választ. Tehát annyira nem lepheti meg a kérdés. És
pont nála volt az így,
erre pont volt válasz, hogy Nyiradonyban milyen fejlesztés és érkezik, nem
PTK-t
tudom.
PTK-t is fejből tudja, tehát miért nem tudná ezt?
Egyébként az agyával ebből a szempontból nincsen gond Gulyás Gergelynek, tehát hogy szintén tényleg ugye őt úgy becézték, hogy a református csoda gyerek, és valóban van agyi kapacitása, ezt nem venném el tőle. Az a lényeg, hogy órákig tartó fárasztás van ebben a dologban, a 444 például nagyon gyakran a legeslegvégén 2,5 óra után, vagy másfél óra után, ahogy éppen alakul a kormányinfó, akkor teheti fel a kérdéseit, amikor már mindenki hullafáradt. Kialakul egyfajta feszültség is a kérdező újságírók között, hogy te miért kérdezel ilyen sokat? Én nem fogok sorra kerülni. Miért nem, amikor tőlem elvették a mikrofont, te miért nem kérdezel vissza esetleg, hiszen nem zártuk le azt az ügyet, neked is fontos, hogy ennek valahogy a végére menjünk. Szóval hát nyilván sokszor felmerül, hogy azoknak, akik valóban utána akarnak járni egy-egy ilyen ügynek, azok segíthetnék is egymást, akár például azzal kapcsolatban, hogy, és ilyenre már volt példa, hogy akiket nem engednek be, azoknak a kérdéseit feltenni. Szóval lehetne ezt egy kicsit talán kreatívabban, de mondom, mindig, amikor úgy érzik, hogy veszélyes rájuk a kormányinfó, akkor nagyon jó trükköket vetnek be, leginkább ezt a fárasztást, ezt a szétzilálását a kormányinfónak, és hát nagyon gyakran van az, hogy egyszerűen következmények nélkül lehet hazudni ezekben a válaszokban. Utána írjuk meg, hogy hány hazugság hangzott el. Ugye volt, hogy egy napunk mindig arra ment el, hogy a kormányinfó hazugságait összeszedjük. Ez már Lázár János idejében is így volt. És semmilyen következménye nincsen annak, hogy valaki kiáll, és az ország nagy nyilvánossága előtt szemenszedett hazugságokat mond.
De azért annak van értelme, hogy akkor utána összeszeditek, tehát hogy akkor ez egy eredmény, ez egy valami, amit a kormányinfó tud, hogy össze lehet szedni ezeket a hazugságokat, csak megint visszakanyarodunk ugyanarra a korábbi kérdésre, hogy ennek ugyanúgy nem biztos, hogy meg lesz az a hatás, amit szeretnénk, mint mondjuk a Elios ügynek, vagy a jacht ügynek, vagy bárminek.
Ez nem csak magyar jelenség, tehát Donald Trumpnál ugyanezt történik, ugye ezres számban számolták össze a hazugságait, és nem úgy tűnik a mostani számokat nézve, hogy ennek van különösebb jelentősége. Szóval tényleg ez a post-truth, ez nem egy légből kapott fogalom, valóban ebben a világban élünk, ahol egyszerűen vannak alternatív igazságok, és nincsen különösebben következménye a hazugságnak, és nincs jelentősége az igazságnak. Szerintem egyre jobban és jobban kell tudni elmesélni ezeket a korrupciós történeteket. El kell érni, hogy olyan talajra hújjon, ahol van, lehet ennek politikai képviselete, ahol van értelme egy ilyen Elios ügyet feltárni, és abban van most szerintem a nagy verseny, hogy ki tud jobban elmesélni történeteket. A politikában is ebben van a legnagyobb verseny, és az újságírásban is. ki tudja a legszínesebben használni ehhez az eszközöket, nem véletlenül kísérletezik mindenki azzal, hogy hogy lehet visszásságokat most már mozgóképen elmondani, podcastban elmondani, infografikában elmondani, nem lesz elég egy szokásos átlátszós cikk ahhoz, hogy egyáltalán az emberekben megmozgasson valamit, egy korrupciós ügy. És hát van a korrupciónak egy olyan mértéke egyébként, amit már felfoghatatlan. Azt is nagyon meg kell gondolni, hogy milyen ügyet, és hogy a hajó szerintem egyébként jól megfogható történet, és azt hiszem, hogy a Török Gábor mondta, sok mindent mond Török Gábor, de ez szerintem egy nagyon érdekes megállapítás volt, hogy jöhet még olyan időszak, amikor nagyon is veszélyesek lesznek ezek a szimbólumok a hatalomra. Azt kell, tehát hogy hogyha meggyengül ez a hatalom, akkor ez a népharagnak lehet egy katalizátora vele szemben. Addig, amíg a választópolgárok jelentős része úgy gondolja, hogy nincs más választása, addig, amíg a választópolgárok jelentős része azt gondolja, hogy Orbán Viktor a korrupciónál nagyobb veszélytől megvédi őket, stb. Az életük múlik ezen a szavazaton, a migránsokat várják a kerítésnél a választások eredményét, és azonnal előzönlik az országot, hogyha rossz helyre x-elünk. Szóval, hogy...
Kitör a háború,
meg így van, atomháború. Ilyesmi, addig nem számít a korrupció, amikor ezek majd kipukkadnak esetleg, vagy nem működnek, aminek néha látható a kis jelei, akkor viszont veszélyes lehet rájuk nézve egy ilyen szimbólum, mint ez a hajó. Hát nem tudom. Egyébként meg azt gondolom, hogy nekünk ettől még csinálnunk kell. Tehát el kell mondanunk az embereknek, hogy milyen országban élünk, senki nem akar hülyén meghalni, utána, ha ez a társadalom, vagy ez a közösség nem akar foglalkozni azzal, hogy kilopják a szemét, hogy átverik, hogy elveszik tőlük a jövőjét, a gyerekeiktől a jövőjét, az nem feltétlenül azoknak a felelőssége, akik elmondják, hogy mi történik ebben az országban.
Hogy ezeket az elmondottakat ki, hogy használja, erre már utaltál korábban, azon gondolkodtam, hogy amikor te elkezdtél a ferencvárosi parkolással foglalkozni, nyilván a ha meg lehet ez egy hülyeség, de ha mondjuk Baranyi Krisztinának úgy alakul az élete, hogy külföldre költözik 10 évvel azelőtt, hogy ő ott Ferencvárosban politikus lesz, akkor lehet, hogy még mindig az a parkolási rendszer lenne, és még mindig a fideszes polgármester?
Igen, igen, szerintem lehet. Az az érdekes, hogy sokszor azt érzem, hogy a Orbán Viktor és a Fidesz dönti el, hogy milyen ügynek legyen következménye, és a parkolós ügy is egy picit ilyen. Amikor elkezdtem írni, meg utána elkezdtünk videózni a parkolásról, és megjelent a sötét parkolási ügyek, akkor egyébként tök csönd volt körülötte. Tehát ez kaptam én visszajelzéseket, meg a YouTube-on lájkolták, vagy hogy mondjam, de se nyilván, mivel ellenzéki érintettjei is vannak az ügynek, amiről talán majd beszélni fogunk, meg fideszes érintettség is van az ügyben, egyszerűen senki nem akart ezt politikailag felkarolni, utána jött a 19-es önkormányzati választás, és valakik ott a kampánystában, a Fidesz kampánystában úgy döntöttek, hogy nem is rossz ez a parkolási téma, csak le kell vágni róla a fideszes részt, és meg kell tartani a Karácsony Gergelyre nézve kellemetlen részt, és elkezdtek parkolóautomatának öltözött fidelitásosok kergetőzni Zugló utcáin, és teljesen elfelejtették, hogy a Fidesz és az MSZP együtt szavazta meg azt a parkolási szerződést, ami megkárosította a zuglóiakat. Tehát azt akarom mondani, hogy először nem úgy tűnt, hogy ennek lesz következmény. Nem úgy tűnt, hogy ezt a Fideszben döntötték el, hogy jó, akkor legyen parkolási botrány, de nem a film. És sajnos nem a 444-nek köszönhető ez a történet, és nem is Baranyi Krisztinának ebből a szempontból, hanem ezt akkor ők a tarlóstáb azt mondta, hogy jó lesz ez a parkolós sztori, ez ráéghet Karácsony Gergelyre. És megmondom őszintén, hogy én azon is elgondolkoztam, hogy volt itt ez a kegyelmi ügy, és hogyha Orbán Viktor nem áll ki, és a Facebookon, hogy visszatérjünk erre, és nem a köztévén, nem dob ki egy videót arról, hogy állj és ne tovább, és miszlik beaprítani, és törvényt módosítunk, és elvesszük a köztársasági elnöktől azt a jogot, hogy ilyesmiket még egyszer kegyelmet adhasson, pedofília ügybe keveredett ember, stb. Tehát, hogy lehet, hogy tök kus van az egészről, hogy máig, tehát, hogy ez már elült volna. Mi is volt ez a bicske? Ez lehet, hogy ez lenne most. De attól, hogy Orbán Viktor ezt felemelte, ezt az ügyet, lehet, hogy emiatt bukott meg Varga Judit, tehát, hogy ez lehet, hogy nem a sajtó, nem csupán a médiának a, nem akarom magunktól elvenni, meg főleg Kaufmann Balástól, én csak azon morfondírozok, hogy nem sokkal utána, szintén a 444-en kijött egy ügy, hogy egy pedofil, aki konkrétan pedofil bűncselekményeket egyébként elképesztően durva, tehát ukrán menekült gyerekeket erőszakolt meg, és mivel nem működött a belügyminisztériumban a nyomkövető rendszer, az összes bűnöző szabadon járkálhatott, és azt a pedofil bűnözőt máig nem találták meg. Ő szabad. Semmi. Tehát nincsen következménye.
Nem az ember nem tudna felidézni ezt a sztorit szerintem. Igen. Az utcán, ha most oda mennénk hozzájuk.
Mert Orbán Viktor nem emelte föl ezt az ügyet, és Pintér Sándorra, de egy államtitkára se, de egy portásra se volt, hogy hónapokon keresztül több száz bűnöző szabadon járkálhatott Magyarországon. Annak nem lett következménye, a Bicskei ügynek lett. Néha tényleg azt érzem, hogy ez egyedül a karmelitán múlik, hogy minek lesz következménye, és minek nem.
De azért most egy kicsit elidőznék itt a sajtón, hogyha már itt egy fél mondatba utaltál rá, hogy a kegyelmi ügyet szerinted ámblok most mindentől függetlenül jól kezelte a média? Vagy lehetett volna még kicsit rugózni azon, hogy ki a felelős, és nem, ugye Magyar Péter felbukkanásával egy kicsit elhalkultak ott ezzel kapcsolatos hírek.
Én úgy látom, hogy ebben például nem csúszott egy ilyen kényes ügybe szakmai hiba, tehát sehol nem volt sem helyreigazítás, nem lehetett a csücskénél megfogni, hogy na itt egy, tehát először próbálkoztak azzal, hogy ez hazugság, meg nem is, meg még a Megafon el is kezdte, hogy nem úgy, nem az, nem amaz. Én úgy érzem, hogy a 444 és a magyar média szerintem ezt pont úgy kezelte, ahogy kezelni kellett. A politika egy része az egyébként ezt jól fel is tudta karolni, tehát hogy például szerencsétlen végstádiumban lévő Momentumot megdicsérjük, azért ők kezdték el például a tanácsadókat bedobni, hogy ha-hó lehet-e egy ilyen köztársaság elnök mögött Gundel Takács Gáborként, vagy Lackfi Jánosként, vagy nem tudom, Skrapszki Fruzsinaként ott maradni tanácsadóként, és akkor ők elkezdtek sorban lemondani, tehát hogy az egy ilyen lavinát indított el. Én nem tudom, hogy lehetett volna még ezt ütni. Mondom, hogy utána meg pár héttel megjelent egy hasonló eset, semmi, tehát hogy nulla kipukat.
És gondolkozom ezen, amit mondtál, hogy karmelitában dőlhet el, hogy miből lesz ügy, meg miből nem. Nagyon sok minden, amiről te írtál, ilyen a parkolás, ilyen a számlagyár, ahol van nyomozás, meg alig, hanem majd bizonyos embereket el fognak ítélni, hogy ezekben látsz olyat, amikor esetleg arról van szó, hogy úgy döntenek, hogy bizonyos emberek úgy lopnak el pénzeket, hogy azt nem engedik meg nekik, vagy hogy már a lopott pénz után legalább az adót be kéne fizetni, és hogyha az nincs meg, akkor hello van. Vagy az van, hogy mindenütt lehet találni, tehát hogy nem a Forágyit emlegetjük, hanem a szocialista politikust emlegetjük, és akkor meg nyilván bejön az a dilemma, hogy miközben persze azt gondoljuk, és akkor mindjárt befejezem a kérdést, hogy persze vigyék el a szocialista politikust is, hogyha benne van bármiben, csak közben meg elhisszük-e, amit a magyar ügyészség csinál, vagy állít, miközben egy csomó esetben meg tudjuk, hogy nem csinálják, holott tudjuk, hogy kéne nekik.
Hát ebbe több kérdés is volt, és nehéz ügy. Mert igen, ezekben az ügyekben az a közös, és nyilván azért is foglalkozom velük, mert egyszerre van benne a teljes politikai elit, és az mindig nagyobb demokratikus deficitet okoz, amikor valakik, akiknek egymás ellen kéne küzdeni, akiket egymás kéne kontrollálniuk, azok összefognak, és együtt lopnak, mert akkor nincs választási lehetősége a polgárnak. Csak tolvajok között választhat, vagy tisztességtelen politikusok között választhat. Hát valóban például ennél a számlagyár ügynél az van, hogy egyszerűen mazsolázgatnak a vallomásokból, és ami a szocialistákra terhelő, azokat nagy nyilvánosság elé hozzák, amik meg nem a szocialistákra, azok meg el vannak hallgatva, sőt azoknál a nyomozás is le van tekerve, miközben bizonyítékok vannak rá lehallgatott telefonbeszélgetések, hogy például a Forágyi, ami egy karmelitából gründolt tényleg gigakonszern, hát csak belegondolni, hogy most mekkora üzletet kötnek Egyiptomban, meg most vettek egy Vodafont, szóval, hogy nemzet gazdaságilag is jelentős óriásról van szó, az ő rájuk nézve terhelő bizonyítékokat egyszerűen lesöprik az asztalról. Hát ettől még nem kímélhetjük, én azt gondolom, a szocialistákat, és tény, hogy mármint ebben az ügyben. A másik dolog, hogy ami az első kérdésedre vonatkozik, igen, én úgy tudom például ebben a BKV-s lopási ügyben, hogy az hangzott-e Pintér Sándor emberei és a bűnszervezet emberei között, akik beépültek a BKV-ba, hogy itt egy csúnya szó, és utána azt mondja, hogy ti megcsaptátok az áfát is. Tehát, hogy az oké, hogy túlárazunk, háromszorosan túlárazunk, ezen megosztozunk, de hogy még azt a 27%-ot, amit be kellene fizetni, azt is megcsaptátok, azt is elvittétek. Na itt az viszont hiba volt. Hogy volt egy, én sok háttérbeszélgetést folytattam ezekkel az érintettekkel, meg gyanúsítottakkal, meg most már vádlottakkal is, és mondták, hogy ők emlékeznek arra, amikor Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón kiállt, és azt mondta, hogy az adót be kell fizetni. Milyen furcsa volt ez 2021-ben, mielőtt őket elkapták. Miért kell ezt lefektetni egy miniszterelnöknek, hogy az adót be kéne fizetni, és attól kezdve elkezdtek lecsapni ezekre az arcokra. A 27% áfával nem csak az a gond, hogy sokakat, akiknek élelmiszert kell vásárolniuk, nagyon megterül, hanem az, hogy az olyan sok pénz 1 milliárd forintnál még 200-300 millió forint plusz, hogy azt nagyon is érdemes elcsalni, ellopni. Túl magas ahhoz, hogy befizesse. Túl nagy a csábítás, hogy ne fizessék.
Főleg, ami túl van árazva, annak ugye magasabb az áfája is.
És annak háromszor, hogyha háromszor van túl, így van, az háromszoros áfa, és azért az nem mindegy, hogy 1 milliárdnál haza lehet még vinni bőröndbe, készpénzbe, akár még 200-300 millió forintot pluszba.
Azért én csak megkérdezem, hogy szerinted hogyan szelektálnak ezek között az ügyek között. Akár, mert hogyha értem, hogy le lehet onnan takarítani a fideszes szálat, és akkor csak az MSZP-st kidomborítani, vagy csak az ellenzékit kidomborítani, de hát azért annak is megvan a kockázata nyilván, hogy azért csak lebuktatja az az ember a Fideszt, tehát hogy, és azért csak vannak olyan ügyek, amiket együtt hallgatnak el a két oldal, igen. Tehát hogy most egy példát mondtál, amikor az jól jött Karácsony Gergely ellen, hogy általában ilyen politikai, vagy néha be kell dobni egy-egy áldozatot, hogy igen, akkor lássák, hogy itt azért mi mégiscsak működünk, és mégiscsak elkapjuk a bűnösöket, vagy hogyan szerektálnak szerinted?
Nagyon nehéz belelátni a nyomozóhatóságba, a különböző nyomozóhatóságokba, mert ez azért nem egységesen működik, ahogy a Varga Judit hangfelvételből is látjuk az ügyészségen, a főügyész nem mindig ura a helyzetnek, amit érthetünk így is, meg úgy is. Én úgy látom, hogy vannak a Schadl ügynél is, így látom, a Völner ügynél is, így látom, ennél ahol a Molnár Zsoltékat, az MSZP-s politikusokat meggyanúsították, a parkolási ügynél is úgy látom, hogy vannak abszolút tisztességes, például ezek a győri nyomozók, ezek éveken keresztül lehallgattak, de alapvetően ahogy elindultak, azok teljesen piti bűnözőktől indultak el. Tehát azt mondták, hogy itt ki van adva, hogy a számlagyárakat kezdjük el felszámolni, mert ellopják az adót. Elindulnak kigyúrt, tetovált, csepeli, nagy mennyiségben kokaint fogyasztó terepjárós arcoktól, és utána egyszer csak a hangfelvételeken felbukkannak olyan arcok, akik már nem kopaszok, nem tetováltak, hanem nyakkendősek. És ott a kérdés, hogy akkor most haladjunk-e tovább, vagy ne haladjunk tovább, állítólag ugye ez történt a Schadl-Völner ügynél is, és ez történt itt is, hogy egyszer csak a volt belügyi államtitkár is ott van a vonal végén. És akkor mit csináljon? A NAV nyomozó azt mondja, hogy 2 évet beletettünk, megyünk tovább, És utána, amikor a Forage is jön, akkor mondják, hogy jó, hát az oké, hogy ő szóba jön, meg oké, hogy ő szóba jön. Még a T-Systems vezérigazgatója, mi írtuk meg szintén, a T-Systems vezérigazgatója is meg van vádolva. Volt vezérigazgató Kaszás Zoltán, a BKV-ból le lett fizetve, most 5 évet kért rá az ügyészség. Kaszás Zoltán az OTP-nél most nagyon komoly pozícióban van, mert a szerbiai divízió rá van bízva. Tehát fontos ember, Csányi Sándornak fontos embere, a T-Systems egy elképesztő óriás. A BKV-ból fizették le, ebben a kampányban szóba se jött. Tehát, hogy még egy Kaszás Zoltánt is be tudnak áldozni, de a Forage az nem. A Forage-nál meg kell állni. Az sokkal fontosabb. És nagyon érdekes, hogy például ebben az ügyben, hogy változott meg a korrupció jellege. Hogy azért is állnak meg, és itt most az én konstrukciót fogom elmondani, mert a gyanú szerint például azért, hogy a BKV-ból lopni tudjanak, a szocialistákat bőröndbe kellett lefizetni, ezt állítja Fuzik Zsolt, ezt állítja az ügyészség. De a fideszeseket nem kellett bőrönddel leülni az Olimpia Parkba, meg a nem tudom milyen kávézóba is átadni, egyhogy nem olyan összeg, ami egy bőröndbe átadható a másik fele a dolognak, hanem egyszerűen ott nem volt szükség, én úgy tudom, a forrásaim alapján korrupcióra, hanem egyszerűen be kellett engedni a Forage-t az üzletbe, és nem kellett nekik munkát adni. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát beengeded, ő megmondja, hogy mekkora szeletet kér a tortából, és nem kell dolgoznia hozzá. A T-Systems meg elvégezte a BKV-s munkát, a szocialisták meg nem sipákoltak, hanem hagyták. Tehát, hogy ott nincs is, tehát, hogy az óriást beengeded, ő megmondja, mekkora szeletet kér, és ennek semmi köze a korrupcióhoz. Ez már egy valód, csak hát ez az óriás, ez be van kötve a karmelitába, és vannak hangfelvételek, hogy bajba vagyunk, meg haszonhúzónak van egy számlagyárnál például feltüntetve. Nem tudom, hogy érthető-e volt-e.
Majd a hallgatók megírják kommentben, igen, hogy értik-e. Volt neked egy publid, és azt gondoltuk, hogy így 2024-ben az MSZP-vel túl sokat foglalkozni, azt talán, tehát tényleg szegényeket már nem kell, de mégiscsak, mert hogy adtál egy magyarázatot arra, amire szerintem sokan keresik, hogy így hogy történik az, hogy a vérbaloldali Budapesten majdnem a Fidesz jelöltje nyeri a főpolgármester választást, és hogy a te magyarázatod az végül is az MSZP erre. Uh-huh. Hogy ezt mennyire érzed, hát hogy is mondjam, tutinak?
Nem érzem tutinak. Ez egy, és azért úgy arra is utaltam, hogy abba, hogy Karácsony Gergely ilyen gyengén szerepelt, szerintem a mögötte lévő politikai pártok is azok, akikkel most már szimbiózisban politizált 10 évet, ugye 14-ben nyerte meg az zuglói polgármesteri választást, akkor már az MSZP állt mögötte, utána az MSZP-nek volt ő a miniszterelnök jelöltje, utána megint volt a miniszterelnök jelöltje, utána a főpolgármester jelöltje, hogy igen, én azt gondolom, hogy az, hogy ő beáll Horváth Csaba mögé, miközben Hatházi Ákosék, meg a Rózsa Andrásék azon dolgoznak, hogy megtisztítsák Tóth Csabától, meg Horváth Csabától Zuglót, amikor ő korábban beállt az országgyűlési választáson Hatházi Ákossal szemben Tóth Csaba mögé, ez nem biztos, hogy fedésben van azzal, hogy ő azt állítja, hogy számára a politika mégiscsak egy ilyen erkölcsi cselekvés, erkölcsi alapon hozza meg a politikai döntéseit, miközben ő is pontosan tudja, hiszen ő maga nyilatkozta, hogy a Fidesz és az MSZP zuglóban a korrupciós ügyekben összedolgozott, ezt az ő szájában hangzott el, nem én állítom, hogy igen, itt egy háttéralkú született, erről beszélek, hogy a háttéralkú van az ellenzék és a hatalom között, akkor az egy nagyon súlyos demokratikus deficit, ott nem csak a pénz tűnik el, hanem a demokrácia is eltűnik, vagy hogy mondjam, a választási lehetőség is szublimál. És hát ő maga mondja egy hangfelvételen, hogy a szocialisták kipakolták Zuglót, meg el akarták ásni, meg nem tudom, én nem tudom, hogy mennyi túlzás van ebben, de hát azért azóta feltártunk egy csomó ügyet, hogy azóta is, hogy Horváth Csaba van. Egy, hogy a zuglói parkolást, amiről most már lehet tudni, hogy bűnszervezetnek adták át, és a Fidesz és az MSZP együtt szavazta meg, Karácsony Gergely ott is egy tartózkodással lerendezte ezt a dolgot, de hát azóta bemutattuk, hogy hogy használták a Zugló TV-t kifizetőhelynek a szocialista politikusok számára. Folyamatosan a zuglói ingatlanok párt, az MSZP-s párt tulajdon, az magán tulajdonná konvertálódik, és Tóth Csabánál landol, ami mögött azért felsejlik, hogy valami fajta pártfinanszírozási megállapodás lehet. Tehát egy csomó ilyen ügy van, és Karácsony Gergely azt mondja, hogy ez még mind belefér, és felmerül a kérdés, hogy miért? Azért, mert az MSZP-nek tömegek szavaznak az MSZP-re? Tehát, hogy azt nem tud lemondani? Nem. Nem valószínű, hogy ez szavazatot hoz, ez csak pénzt hoz. De felmerül a kérdés, hogy honnan jön ez a pénz. És szerintem igen, ez árnyékot vet Karácsony Gergely kampányára. Értem én, hogy igen, lezárom.
Van még fél perced arra, hogy azt megmond, hogy most így Magyar Péterestől, meg Orbánostól, meg szuverenitásvédelmi hatóságostól most vajon jobb hely lesz-e Magyarország újságírónak, meg szabadság szerető állampolgárnak lenni így 2026-ig, vagy inkább nem jobb?
Uh-huh. Szabadság szerető állampolgárnak nem lesz jó lenni, újságírónak szerintem nagyon izgalmas lenni ebben az időszakban, sokkal izgalmasabb, mint bármikor. Egyre izgalmasabb lesz, ahogy szépen közeledünk az orosz modell irányába.
Ács Dániel, a 444 újságírója, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást, jó volt.
És ezzel a műsor véget ért. Az elkészítésében segítségünkre volt Studer Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dávid és a szerkesztő Petes Vivien. Végre mondhatok egy szerkesztőt ebben a műsorban. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámesz János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.